A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Én Olá Andrea vagyok, és vendégem itt a stúdióban Zombori Zsolt matematikus, akinek szakterülete a gépi tanulás, pontosabban a gépi következtetés támogatása a tanulómódszerek, elsősorban megerősítéses tanulás segítségével. A Rényi Intézet mesterséges intelligencia csoportjában dolgozik, és tovább kérdezem most őt arról, mi a konkrét munkája, mi foglalkoztatja most, és vajon milyen kérdések érdeklik majd a jövőben. Folytassuk viszont azzal, hogy a gépi tanulással hol találkozunk a gyakorlatban. Mindenki által jól ismert terület például a fotóalkalmazásoknál az arcfelismerés, amikor a fotóalbumunkban neveket rendelünk bizonyos képekhez.
Igen. Tehát a hétköznapi képfeldolgozást nagyon meg tudja könnyíteni, javaslatokat tesz. Leginkább akkor működik, hogyha azért ott van egy ember, és ő ezt ellenőrzi, és akkor nem kell annyira félni, hogyha időnként kicsit pontatlan. De jó tud működni esetleg olyan helyzetben, ahol nincs ott egy ember, mondjuk kamerák, automatikus figyelése, hogy egy körözött személy megjelente valamelyik biztonsági kamerán. Ugye ezeket nagyon nehéz emberi erőforrással átnézni, de legalább lehet jelezni, hogy ezt a felvételt, ezt érdemes lenne valakinek megnézni. Nagyon nagy a potenciál az egészségügy terén, az orvosi diagnosztika terén. Nagyon sok időt, energiát viszel az egészségügyben az, hogy paciensek vizsgáljanak.
És akkor itt össze vannak gyűjtve a labor eredmények, a korábbi diagnózisok, és akkor ez egy mintázatot adhat ki, ami...
Igen, ami valami ilyen kezelési javaslathoz vezet. Vagy mondjuk egy röntgenkép átnézése. Van-e rákos elváltozás? Itt is felmerül a kérdés, hogy félünk-e attól, hogyha automatizáljuk, akkor esetleg valami, amit a gép elront, azt akkor az ember se nézi át. És erre nem tudom a választ. Az látszik, hogy bizonyos diagnosztikai rendszerek jobbak tudnak lenni, mint az ember. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy időnként ő is hibázik, de kevesebb hibát követ. Vagy pedig lehet az, hogy egyszerűen csak egy kicsit próbáljuk ezzel megkönnyíteni a diagnosztizáló orvos életét azzal, hogy bizonyos képeket előtérbe hoz, hogy ezeket alaposabban át kell nézni.
A ChatGPT-t nem hagyhatjuk ki, mint ilyen ma már szerintem majdnem mindenki által használt eszközt, és ott van az a tényező is, hogy mennyi mindent nem tud a ChatGPT még. Én tegnap voltam egy rendezvényen, ahol felvetette egy művész, hogy ő nagyon sokszor használja, nagyon sok kérdésben kikéri a ChatGPT véleményét, és megkérdezte tőle, hogy miért nem mondod valamire azt, hogy nem tudom. Ezzel jól szórakozott mindenki, és azt mondja, hogy bocsánatot kért a ChatGPT, és azt mondta, hogy rendben, akkor nem tudom. De itt most megint az adat és a gépi tanulás kapcsán kérdezem csak, hogy ez hogyan van összefüggésben.
Tehát a ChatGPT egy olyan rendszer, ahol a bizonytalanság semmilyen módon nincsen kezelve. Ez általában igaz a neurális hálókra, legalábbis úgy, ahogy általában tanítjuk őket, hogy... Nagyon jók abban, hogy jó tippet adjanak, de hogy észrevegyék, hogy a kompetenciájukon túlléptek, az valahogy nincsen benne az egész architektúrában. Vannak más tanuló módszerek, úgyhogy ez egy létező és kutatott irány, ahol valahogy explicit megjelenik a rendszerben az is, hogy és ezt mennyire gondolom komolyan. Tehát lehet, hogy egy ilyen alapú rendszer az ezt az igényt jobban ki tudná elégíteni.
Nagyon elkanyarodtunk attól a szakterülettől, amivel ön foglalkozik?
Tehát az én hétköznapi munkám az eléggé más. Én leginkább automatikus tételbizonyító rendszerekkel foglalkozom. Tehát egy olyan programot képzeljünk el, aminek az a feladata, hogy egy precízen megfogalmazott matematikai tételt próbál bebizonyítani. És tehát ez egy nehéz feladat. Bár 50-60 éve vannak ilyen rendszerek, igazából csak egyszerűbb feladatokat tudnak bebizonyítani. Engem leginkább az érdekel, hogy ezt a bizonyítási folyamatot hogyan lehet tanulással, gépi tanulással támogatni. A gépi tanulásnak megvan az a nagy előnye, hogy valahogy a korábban látott adatokból ilyen mintázatokat nyer ki, és valamifajta intuíciót tud adni arra, hogy hol érdemes keresni egy problémának a bizonyítását. Nagyon sokszor egy tételbizonyító rendszer egy kicsit vaktában bolyong. Próbálja megtalálni, a megfelelő levezetést, és hát a tanulás ezt próbálja minél hatékonyabbá tenni.
És mi a siker? Mi az, amikor azt mondja, hogy igen, jól dolgoztam, és most ez egy korszakalkotó nagy felfedezés, amire jutottam. Tehát van ilyen? És akkor annak mi a folyamánya? Tehát mi történik utána? Hol lesz az hasznosítható, hova tudja beépíteni?
Ebben nagyon különböző megközelítések vannak. Vannak olyan kutatócsoportok, akik kitűznek egy tételt, amit be akarnak bizonyítani. És nekik az a siker, hogy valamilyen hangzatos tételt sikerült bebizonyítani. Van, akik inkább arra fókuszálnak, hogy egy nagy tételgyűjteményből minél több legyen bebizonyítva. Én azt hiszem, hogy engem leginkább valami fajta ilyen alapmegértés motivál. Mm-hmm. Tehát az egész bizonyítási folyamatot, illetve az egész tanulási folyamatot szeretném jobban megérteni. És hát ezt leginkább a lehető legegyszerűbb környezetben lehet megérteni. Úgyhogy engem sokszor olyan foglalkoztat, hogy hogyan tudja bebizonyítani a 2x2 4-et. Precízen bebizonyítani, ez csak triviális, uh-huh. De azért nem nagyon nehéz. De minden esetre nagyon jól nyomon lehet követni, hogy mi történik egy ilyen rendszerben.
És ja, mert nem az eredménye fontos, hanem hogy ő hogyan tudja bebizonyítani.
Itt egyszerűen csak a bizonyítást próbálja megtalálni. Uh-huh. Valamit, amit egy matematikus bebizonyítaná ezt a nagyon egyszerű uh-huh. állítást, akkor ezt egy gép is meg tudja találni, és hogy hogyan jön rá a korábban látott bizonyításokból, hogy nekem így kell összeraknom egy bizonyítást. Uh-huh. És hogyha láttam a 2x2 bizonyítását, akkor ebből ki tudom-e számolni azt, hogy a 3x3 mennyi. Hogyan tudok általánosítani hasonló, de azért kicsit más problémákra. És akkor persze azért nem a 2x2-vel töltöm az időm nagy részét, tehát hogy itt sokféle probléma felmerül, de úgy általában szeretem az egyszerű problémákat. Mert azt gondolom, hogy több megértést ad. Nem annyira hangzatos itt eredményt elérni, de valahogy ha azt tűzzük ki célként, hogy mélyebben megértsük, hogy működik a tanulás, akkor szerintem az hasznosabb.
Tehát itt ez a cél, hogy megérteni, hogy hogyan működik a tanulás?
Igen.
Nem az, hogy megvan a bizonyíték, és akkor ez a rendszer ezt tudja, és az valamire jó lesz.
Igen, igen. Tehát uh-huh. én nem szoktam olyan problémákkal foglalkozni, aminek nem tudom a bizonyítását. Tehát ilyen szempontból nem az az izgalmas, hogy végre megvan a bizonyítás. Úgy általában szerintem még nincs ott az a tudományterület, hogy a matematikusokat jelenleg aktívan érdeklő megoldatlan problémákat be tudja bizonyítani. Lehet, hogy egyszer eljut, de azt gondolom, hogy pont az ilyen nagyon apró lépésekkel haladhatunk ebbe az irányba.
Viszont akkor ez olyan esetében egészen furcsán alakul az a kérdés, amit a többieknek is feltettem, akik a Rényi Intézet matematikusai is korábban itt voltak az adásban. Mindegyiküktől megkérdeztem, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket, vagy a szakmájukban a jövőjüket. Tehát, hogy mi az, ami igazán nagy eredmény lenne számukra, vagy minek kell történnie ahhoz a világban, hogy ők úgy érezzék, hogy még nagyobb eredményekre jutnak, de akkor ilyen szempontból tulajdonképpen a külvilág változásai nincsenek hatással arra, amit ön csinál.
De azt gondolom, hogy nekem a legfontosabb visszajelzés, hogyha a kutatóközösség érdekesnek, hasznosnak találja, amit csinálok. Uh-huh. Hogyha rájövök arra, hogy valamilyen módosítással jobban működik a tanulás, és ezt mások is elkezdik használni, akkor az nekem egy elismerés, nekem az egy eredmény. De engem nem annyira motivál, hogy én legyek az, aki megépíti a tökéletes rendszert, ami majd valamilyen nagy dolgot megold. Erre nagyon sok jelentkező lesz. Én azt hiszem, hogy maradok inkább így a kisebb környezetben jobban a megértésre fókuszálva.
Amikor én példát kértem a tegnapi beszélgetésünkben, akkor azt mondta, hogy egy repülőgép lenne, és az ő alkatrészei, ami kapcsán jól lehetne megmutatni, hogy mi az, amivel ön foglalkozik.
El tudom mondani a tegnapi példát, hogy képzeljünk el egy repülőgépet, aminek rengeteg alkatrésze van. Azt hiszem, körülbelül 2 millió alkatrésze van, és mindegyik alkatrészre van választék. Különböző beszállítóktól, különböző típusú alkatrészeket lehet használni, viszont nem mindegyik alkatrész kompatibilis minden más alkatrészsel. Van egy csomó megkötés, és hát nagyon fontos, hogy a végén egy olyan rendszer épüljön meg, ami nem zuhan le, ami stabilan biztosan működik, és még ha pontosan tudjuk is, hogy ki kivel kompatibilis, akkor is ez már annyira nagy rendszer, hogy ezt átlátni nagyon nehéz. Tehát ezt igazából csak automatikusan gépi segítséggel tudjuk leellenőrizni, és erre ilyen különféle automatikus tételbizonyító módszerek használhatóak. Ami rárak egy pecsétet arra, hogy igen, ez a konfiguráció így, ahogy van, biztonságos.
Kanyarodjunk még vissza picit a mesterséges intelligenciához, amit mondtam az előbb, a mesterséges intelligencia és a társadalmi kérdések kapcsolatára. Itt néztem egy definíciót, de nem biztos, hogy jó, hogy a mesterséges intelligenciának az a célja, hogy az emberi gondolkodáshoz és cselekvéshez hasonló vagy hasonló teljesítményű gépeket alkosson, és ehhez tanulnia kell. Tulajdonképpen, ha mesterséges intelligenciáról beszélünk, szerintem a legtöbb ember fejében megjelenik valamilyen gép, ami átveszi az emberek szerepét, ami túl okos az emberekhez képest, amitől tartani kell, hogy elveszi a munkánkat, és hát van nagyon sok ember, aki nagyon sok szakmában nagyon jól tudja használni nyilván.
Én azt gondolom, hogy nincsen definíció, és meglepően keveset beszélünk arról, hogy mit jelent a mesterséges intelligencia. Ez a definíció, ez két létező megközelítést mond. Az egyik az az, hogy mindegy, hogy csinálja, de imitálja azt, amit az ember tud csinálni. Ez a Turing-féle megközelítés. És akkor ez nem próbálja az emberi agyi folyamatokat semennyire modellezni. Van az, ami valahogy kifejezetten arra helyezi a hangsúlyt, hogy úgy gondolkodjon, mint az ember, valahogy úgy tetten érhető legyen benne az emberiesség. De összességében szerintem nagyon sok ember próbálta sokféleképpen definiálni, és ez nem egy lefutott dolog. A mérnöki világ egy kicsit félrerakta ezt a kérdést. Tehát jobban elment abba az irányba, hogy problémákat tudjon jól megoldani. És szerintem ez hasznos, mert hogy akkor ez egy jól mérhető dolog, és akkor ezek a rendszerek, amelyek születnek, ezek valóban jól megoldanak problémákat. Arról meg lehet vitatkozni, hogy ezt már intelligensnek tekintjük-e vagy sem. Az emberi intelligenciára sincsen igazán jó definíció, erről nekem sincsen erős álláspontom.
Az önvezető autó, ami ugye mindenkinek a jövőképében benne van, a mesterséges intelligenciával összefüggésben, a gépi tanuláshoz azt hozzá tudjuk-e kapcsolni?
Mert ugye az önvezető autóknál ugyanúgy előjön, tehát ugyanúgy felmerül, hogy tudunk-e valamit mondani az ő megbízhatóságukkal kapcsolatban. Szerintem jelenleg még keveset tudunk mondani. Van egy nagyon érdekes jelenség, hogy az embereknél ismerjük az illúziókat, optikai illúziókat. Van egy csomó minden, amiről tudjuk, hogy az emberi szemet megtéveszti. Ugyanez a jelenség létezik a neurális hálóknál is. Valami nagyon furcsa módosítás teljesen össze tudja zavarni a rendszert, csak ez egészen más, mint az embernél. Egymás mellé rakunk két képet, az ember nem látja a különbséget, és a gép az egyikről azt mondja, hogy itt egy stop tábla van, a másikról azt mondja, hogy itt meg egy olyan tábla van, hogy 100-zal lehet menni. És ez az, ami jelenleg komoly gondot okoz, hogy igazából valaki, egy rossz akaratú ember, egy apró matricát rárak egy stop táblára, egy olyan picit, hogy észre se veszi az ember, és a gépet már ez megzavarja. És erre most igazából nincsen még jó megoldás, de ez is egy aktívan kutatott terület.
Ez a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizalmatlanság miatt érdekes ez a téma, és tényleg az emberek felhasználóként vannak jelen leginkább, tehát fogalmuk nincs róla, hogy működik. Nagyon sok mindenkinek, nem mondom, hogy mindenki így van, de nagyon sok mindenki nem tudja, hogy hogyan működik a mesterséges intelligencia, és ez félelmet is szülhet. Miközben ugye mindenki azt mondja, azt olvasni a könyvekben, hogy azoknak a szakmáknak egy jelentős része eltűnik, amelyek ma vannak, és átveszi ezeket a mesterséges intelligencia, és új kreatív szakmákat kell létrehozni, vagy kialakítani. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban ön mit gondol.
Én azt gondolom, hogy a szakmák fognak eltűnni, vagy legalábbis átalakulni, de ez nem egy új jelenség. Ez mindig is volt, rengeteg minden történt az emberiség történetében, ami alapvetően átalakította az életünket, és hogy ez jó-e vagy rossz, ezt nem tudom, de az biztos, hogy igaz, hogy minden ilyen átalakulás az valami fajta terhet jelent a társadalomnak. Mindig vannak olyanok, akiknek nehéz megugrani ezt a váltást, és akkor ilyenkor könnyen le tudnak csúszni. A kreativitás az egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy hagyományosan mindig azt gondoltuk, hogy a kreativitás lesz az egyik utolsó bástyája az ember intelligenciának, hogy azt nem fogja sose elérni a gép, vagy azt fogja legkésőbb elérni. És hát pont, hogy a kreativitást igénylő területeken látunk egy hatalmas térhódítást, ami valahogy abból adódik, hogy ezeken a területeken nem kell annyira precíznek lenni, nem annyira jól definiált, hogy kell viselkedni, hanem csak úgy jó intuíciókra van szükség, valahogy a megfelelő irányba haladni elég, de mondjuk egy kép elkészítésénél nincsen igazából lerögzítve, hogy mitől lesz egy kép jó. Tehát sokkal nagyobb mozgástere van egy gépi intelligenciának, hogy alkosson valamit, ami meghökkenti, meglepi az embereket, szórakoztatja őket. Úgyhogy én most azt látom, hogy a kreatív szakmák sok szempontból jobban veszélyben vannak, nehezebben tehetik meg videókészítők, hangkészítők, hogy teljesen kiszorítsák a munkájukból a gépeket, és azt is látom, hogy egyre többen valahogy beépítik a munkájukba. Amiben még mindig elég gyengék ezek a rendszerek, az pont a logikus gondolkodás. A fegyelmezett, kicsit merev, kicsit lassú, következmények végigvitele, vagy mérlegelése, és hát ez az, amivel én próbálok foglalkozni.
Az ön szakterületén milyen olyan lehetőségek vannak, amit kifejezetten a Rényiben kap meg, és esetleg más kutatóintézetekben nem feltétlenül?
Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a Rényi Intézetben dolgozom, szerintem egy egészen különleges hely. Nagyon-nagyon jó a légkör, tehát hogy van valami nagyon erős tisztelet kollégák között, és ez a hierarchia minden szintjén megjelenik, tehát nagyon közvetlenül lehet a vezetőséggel is együtt dolgozni, és mindenki nagyon nyitott arra, hogy más problémáit meghallgassa, és próbálja támogatni. Úgyhogy leginkább az emberek hozzáállása miatt szeretek itt dolgozni. Úgy egyébként a kutatói létnek sok csodálatos vonása van. Az egyik ilyen az a nemzetközi kapcsolatrendszer, tehát a kutatásban annyira fontos, alapvető, hogy ismerkedjünk másokkal, az intézeten kívüliekkel, országon kívüliekkel, találkozzunk, meglátogassuk egymást, együtt dolgozzunk, közös projektjeink legyenek. A Rényi Intézetnek még azért fontos sajátossága, hogy Magyarország nagyon erős matematikában világszinten, és ezeknek a kiváló elméknek jelentős része a Rényi Intézetben van. Tehát nagyon-nagyon sok probléma van, amihez én semennyire se értek, de körül tudok nézni, és oda tudok menni valakihez, és meg tudom kérdezni. És bárkit meg tudok kérdezni, tehát nincs az, hogy ő egy olyan nagy ember, hogy őt ne zaklassam valamilyen alapvető kérdéssel. És ez nagyon jó.
Zombori Zsolt matematikus volt a vendégem, akivel a gépi tanulásról, a mesterséges intelligencia működéséről, jelenéről és lehetséges jövőiről beszélgettünk, így kerültünk közelebb a matematikához.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.